Sziasztok, szép délutánt mindenkinek, a kettes számrendszert halljátok. Itt a Rádiókafén Veres Dórival,
Behumi Dórival és Borbát Péter a vendégünk, aki író, fordító, szerkesztő és túravezető. Nagyon izgalmas kombó, szerintem egyébként a világ legjobb kombója, irodalommal meg világjárással foglalkozni. Szia Péter!
Sziasztok!
Te is így látod, hogy ez a legjobb kombináció?
Igen, én is dolgoztam ilyen banki szférában, meg voltam ilyen multi környezetben egy pár évet, és akkor utána, hát most már 14 évvel ezelőtt eldöntöttem egy bizonyos ilyen hívóerők hatására, hogy túravezetéssel fogok foglalkozni, és az irodalom az már ott volt korábbról, de akkor az is egy picit hangsúlyosabb szerepet kapott az életemben. Szóval igen, ez egy nagyon tuti kombó. Amikor belevágtam ebbe 2011-ben, hát utána persze lett egy ilyen közeg, akik szívesen járnak velem, és én is szívesen járok velük, tehát hogy ennek van egy ilyen kombója. Nem, csak annyi történt, hogy ott dolgoztam ebben a multinacionális környezetben ennél egy picit nagyobb szobában.
Kedves hallgatók, egy egérjukban ülünk gyakorlatilag.
Igen? Még az is szigetelve van ráadás.
És hát azt éreztem, hogy nem sok tétje van annak, amit csinálok. Tehát, hogy elvégzem a munkát, megkapom a fizetést, az volt a legjobb része, hogy mindig jött már nem is hónap elején, hanem a hónap végén megkaptuk a következő havi fizetést.
Igen, de ez az arcalakasza felé való élés.
Igen.
Ez azért jó. Elég kiégeti hamar az embert. Az
igen,
biztos.
Igen, én is
nincs semmi motivációd egy időben ezen kívül.
Három évet húztam le, sőt nem is volt teljes három év, és akkor utána ez a turizmus felé indultam meg. Meg ezzel egy időben a Fiatal Írók Szövetségével kezdtünk együttműködni szorosabban szerkesztőként, és a fordítás az meg mindig így ott van, de hát ugye ma Magyarországon nagyon kevés az olyan ember, aki mondjuk fordításból, műfordításból meg tud élni. Én is ilyen sporadikusan fordítok, leginkább azt, vagy azért, mert megkérnek éppen, és pont belefér a táncrendembe, vagy azért, mert valami olyan könyv kerül elém, ami nagyon izgat, és akkor ezzel elkezdek foglalkozni.
Ez a portugál nyelv.
Ez portugálról van.
Az nincsenek túl sokan, vagy lehet, hogy rosszul gondolom, de hogy azért nem vagytok túl sokan portugál fordító, vagy igen?
Vannak azért portugál fordító, meg vannak kifejezetten erős portugál fordítók, tehát akár Urbán Bálint, Pál Ferenc, Bense Mónika, Király Szabolcs, ők egy, és a pont most a Urbán Bálint egyik fordítását kaptam meg, hogy recenziót írjak róla. És azért az más, amikor az ember évente mondjuk lefordít egy könyvet, vagy kettőt, meg én aki mondjuk két-három évente, amikor épp oda kerülök. Tehát de van azért egy erős szakma.
Egy kicsit én lehorgonyoznék ennél a nagyon bátor döntésnél, mert hogy nem tudok százalékot mondani, de szerintem nagyon-nagyon sokan élnek úgy, hogy hát a munkájuk az egy szükséges rossz, vagy leginkább arról szól, amit te is mondtál egy fél mondatban, hogy a fizetést megvárja, és szerintem iszonyú bátor dolog egyszer csak ezt ott hagyni, és belevágni valamibe, ami ismeretlen, igazából kiszámíthatatlan, hogy hogyan folytatódik. Röviden, mi volt az, amitől neked ez a bátorságod megjött?
Hát részben azért, mert akkor nekem nem volt a gyerekeim, tehát nem volt családom, mert azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember lehet akármilyen bátor, hogyha etetni kell a gyerekeket, meg kifizetni a számlákat, stb. Tehát hogy én akkor egy eléggé szabad élet helyzetben voltam, tehát megtehettem ezt.
Még fiatal voltam.
Ez a luxus, ezt így megengedtem magamnak, hogy elkezdek ebbe az irányba gondolkozni. De hát nem csak gondolkozni kezdtem, hanem tényleg úgy belecsaptam a lecsóba, és úgy szépen épült föl ez a, hát nem brandnek mondanám, inkább a maga az a túravezetői pálya is egy ilyen nagyon érdekes valami. Én azt szoktam mondani, hogy kb. 10 évig lehet egészségesen úgy csinálni, hogy az ember nem ég ki benne, mert ebben is ki lehet égni. Ez is az ember azt gondolná, hogy ha már valami olyasmit csinálok, ami szívvel, lélekkel tudom tolni, és olyan, mintha a hobbim lenne a munkám, hogy abban nem lehet kiégni, dehogy nem. Tehát a túravezetés, idegenvezetés is egy olyan terület, amiben ugye folyamatosan nagyon sok emberrel dolgozol, és hogyha túltolod, akkor azt is, abban is úgy meg lehet recsenni. Már a rutinból tolod az emberi helyzeteket. Tehát nem, most nyilván rutinból tolsz egy csomó ilyen háttértudást, az tök jó, hogyha azt rutinból tolod, de az, hogyha van egy kedves utas, akinek ez meg az a problémája, és akkor te azt így erőből akarod áttolni, az nem lesz jó.
De mennyire vagy egyébként ilyen közösségi ember? Tehát neked ez mennyire okoz nehézséget, hogy ennyi sok energiát, ennyi ember energiáját folyamatosan kezelni, vagy akár problémáját? Mert ez a kiégés, egyébként ez értem, de különben meg azt gondolnám, hogy mondjuk ez a dolog a legkevésbé az, ami kiégeti az embert, mert olyan helyekre jársz, amik ugye a te szívedhez vannak közel, nyilván olyan helyekre viszel csoportokat,
igen.
És majd erről is beszélünk, hogy nagyon sokféle helyen megfordulsz azért a csoportjaidat, tehát nem mondhatjuk azt, hogy mit tudom én, egy országra specializálódsz, és akkor az unalmas, illetve az emberek is cserélődnek, tehát lehet, hogy te egy kicsit inkább ilyen magadnak való vagy, és ez egy kicsit lefáraszt, vagy nem tudom, így tudnám elképzelni, mert hogy így az írással is, ha összekapcsolom, ami szintén egy kicsit ilyen befelé forduló tevékenység.
Azt hiszem, hogy jó felé kapirgálsz ezzel a kérdéssel, de én azt hiszem, a kiégést én nagyjából egy ilyen 8 évvel ezelőtt éreztem egyszer ebben a szakmában, és akkor is az volt, hogy egymás után elvittem 3 Korzika ilyen hegymászós túrát, és a harmadiknál azt éreztem, hogy már úgy viselkedett, mint egy őrmester, hogy megmondom, hogy reggel 6-kor itt, és így megyünk föl a hegyre. És ott volt egy kollega nő, akinek az volt az első útja, és azt vettem észre, hogy az utasok már inkább vele kommunikálnak, és ő kommunikál felém, és akkor jöttem rá, hogy hát ez lehet, hogy nem kéne itt
tolni. Hagysár üzemmódot abba kell hagyni.
Pontosan. Tehát, hogy valószínűleg a kiégés az abból fakadhat, hogyha az ember itt túltolja, tehát hogyha nem hagy pihenést magának, akár az emberektől, akár attól, hogy ez azért...
Gépiessé válik.
Igen, meg ebben azért el lehet fáradni. Tehát van, aki úgy tolja, mint egy utazó nagykövet a túravezetést, hogy az év 365 napjából 320-at azt úton van.
Mint egy rockstar, azt se tudja, milyen időzóna, hol a fellépés a következő napon.
Én ezt pont ezután az ilyen kicsit ilyen kiégésszerű állapot után eldöntöttem, hogy megpróbálom úgy ütemezni az életemet, hogy abban tényleg, ahogy mondod, hogy ha már azokra a helyekre viszek új embereket, stb., akik ugye arra várnak, hogy nem tudom, Guatemala őserdejében ott így...
Életük utazását
tegyék, akkor ne egy ilyen
megfáradt
pali álljon, és így mondja, hogy jó van, akkor menjetek még fölre a piramisra, aztán ezek a bőgőmajmok, ott a tukán, és akkor mindenki mehet haza. Tudod, amikor...
Az ember, aki megunta
a tukán. Az állatkertben volt, ilyen emlékszem, hogy mentünk a kislányom örökbefogadott egy ilyen állatot, tudjátok, van ez a kivágott akarod. Lehetett ajándékozni, hát, hogy egy évre ilyen örökbefogadó szülő vagy. Egyébként nagyon jó. És akkor voltak ilyen szülői értekezletek. Kétszer egy évben, ez nagyon jó pufa volt, és akkor elmentél, és jött a gondozó, is elmondta, hogy a fél évben hogy viselkedett az állat, és szerintem ez iszonyatosan jó ötlet, de ott volt egy kicsit ez, hogy ilyen pátosszal, hogy állsz a kifutó mellett, és akkor jaj, de cuk, és jön meg, és a gondozók még ilyen végtelen prózaian beszéltek ezekről az állatokról, szóval egyáltalán nem volt körülötte ez a nimbusz, vagy nem tudom, ez a felhő, hogy igen, tehát hogy ezt abszolút megértem, ezt a félelmet.
Portugálokhoz egyébként szoktak ilyen splínes gondolatokat kötni. Nyilván a fado, ez a szomorú zeneének, amiről ők híresek, többek között. Meg hát egyáltalán van ez a portugál életérzés, hogy ülünk kint az óceánparton. Ez persze mind borzasztó sztereotípia, és szomorúan nézünk a távolba.
Róluk.
Meg hát az Egresinek is a portugál, ugye, hogy ott is elvágyódik a főszereplő abban a drámában Portugáliába. Szóval én kíváncsi lennék, hogy neked miért pont Portugália, mert közben egyébként az egyik legnagyobb gyarmatbirodalomról beszélünk például, igen. Ugye? Tehát, hogy...
Tudom, hogy nekem pont az jut a portugálokra, eszembe, hogy gyakorlatilag leigázták az egész
világot. Igen, tehát volt ilyen időszakuk.
Hát volt nekik, igen, ez ugye van ez a saudade fogalom a portugál kultúrában, az a saudade brazilosan, igen, a bossa novában, ami pont ezt az egészet egyébként így nagyon szépen körül írja, vagy egy szóban ki tudja fejezni, hogy ezt az elmerengés, elvágyódás, és ebben benne van a régi gyarmati birodalom iránti elvágyódás.
Aha, ez egyébként igaz.
Tehát, hogy ez a
nosztalgia?
Hát egy nosztalgia-szerűség, meg hogy egykor meg ilyen nagyok voltunk, és akkor itt egyébként van egy ez a magyar meg a portugál, ez itt egy kicsit össze is
találkozik.
Hogy bekengünk a múltom.
Igen, hogy amikor a három tenger mossa Magyarország határait, és akkor ugyanez a portugáloknál, hogy hát tényleg az 1500-as évek első felében, mondjuk 1576-ig tényleg egy ilyen brutális, amit ott csináltak, és akkor is egy picike országról beszélünk. Tehát, és európai viszonylatban az 1400-as, 1500-as évek Portugáliája az egy ilyen tök jelentéktelen valamicske volt, hogy ott voltak kinn ott az
Ibérszigeten.
A nyugati oldalán, és akkor kitalálták, hogy akkor hogyan jussunk el Indiába, és ugye ők a nehezebb utat választották, hogy megkerülték Afrikát, és akkor úgy ez a Vasco da Gama, vagy Vasco da Gama, ahogy magyarosan szokták mondani, és mindeközben ugye felfedeztek egy csomó kis szigetet, amik nekem a nagy kedvencem, a Zöldfoki sziget.
Jaj, erről külön fogunk beszélni, Azori úristen.
Most éppen majd São Tomé Príncipe, az is két sziget, általában azt se tudják az emberek, hogy hol van, de az egyenítő környékén Afrika mellett. Szóval, hogy Portugáliának voltak ezek a kincsei, és hát a Brazília volt a legnagyobb fogás, amit egyébként eléggé trükkös módon szereztek meg, tehát van ez a ugye csak hogyha az évszámokat nézzük, hogy volt a Tordesillasi egyezmény 1494-ben, amikor ugye a spanyolokkal így elfelezték a világot, hogy húztak egy ilyen hosszúsági vonalat, és azt mondták, hogy ettől nyugatra tiétek spanyolok, ettől keletre a miénk portugálok. És akkor a spanyoloknál ugye már ott volt a Kolumbusz által felfedezett néhány kis szigetecske, meg ott, tehát hogy egy-két dolgot már tudtak, de igazából nem tudták Amerikát, tehát hogy nem tudták földrajzilag belülni, hogy mi hol van. És a portugálok azok meg azt mondták, hogy nekünk jó lesz az a keleti oldal, semmi van, nyugi van. És hogyha megnézzük ezt a vonalat, hát ez Brazília, hogy itt szerezték meg Brazíliát, hogy ettől a hosszúsági vonaltól keletre eső rész, az egy akkora terület, mint Európa. És ezt valószínűleg ezt úgy csinálták, hogy...
De akkor már volt erről ismeretük, nem? Már volt, tudták,
már
hogy
tudták,
ott valami van.
Nem hozták nyilvánosságra. Tehát egyébként ez baromi izgalmas ez a korszak, mint hogyha ilyen CIA, FBI, ügynökök jönnének, mennének, térképek vannak, amikről nem lehet tudni, hogy hamisítványok, vagy valóságosak. Tehát ezek tényleg egy 21. századi fejjel is egy izgalmas időszak. És akkor volt ez a nagy időszak a portugál gyarmatosításnak, brutálisan meggazdagodtak belőle, és aztán nagyon gyorsan lejtőre kerültek. Ugye egy ideig még a spanyol király volt ilyen personál unióban a portugál király is, és abból már azért nem nagyon tudtak fölállni, és akkor aztán szépen elveszítgették a gyarmati területeket, egyiket a másik után, Brazíliát legelőször, aztán ugye, és most nem beszéltem még az ázsiai területekről, tehát hogy Indiában is voltak kis területeik, ott van Kelet-Timor, ami indonéz szigetvilágnak egy darabja, ahol ma is portugál a hivatalos nyelv, amúgy. Szóval szépen elveszítették ezeket a területeket, és a 20. század közepére, ugye a Salazar diktatúrának a végére már az összes egykori terület elveszett, és maradt a kis szomorú portugál terület, csíkocska, ami egyébként az, hogy szomorú, ez olyan relatív, mert közben meg nagyon vidám figurákkal lehet találkozni Portugáliában.
Persze, hát nem lehet ilyet mondani, hogy egy egész nép szomorú, csak tudod, vannak
hát ezeket a sztorikat, hogy el tudom hallgatni reggelig.
Igen.
Azonnal összepakolni a bőröndet, és elmenni.
Na,
egy
gyere,
ilyen túrádra.
De különben egyébként, ha már kikerekítjük, és mondjuk ezzel a blokk végére is tudunk érni, hát igen, tehát az előző század közepére egy szegény kis országocska volt, de aztán ők elég jól éltek azzal, hogy az unióhoz csatlakoztak.
Igen.
Elég ügyesen használták fel a hozzájuk beáramló forrás sokat. Tehát, hogy lehet azt mondani, hogy Portugália fölhúzta magát, haján elfogva kirángatta magát.
Kifejezetten ügyesek voltak, bár ott is volt mindenféle anomália, persze, tehát mondjuk Madeira szigetén ez egy ilyen vulkanikus hegy igazából a sziget, és egy olyan úthálózat van benne kiépítve, telefúrták, mint hogy egy ilyen hatalmas ementális sajt lenne a sziget, és hát olyan helyekre is építettek utakat, ahova nem biztos, hogy kellett volna.
Ja, ez is ilyen EU-s pénz felhasználás.
Építettek ők is alagutat a nem létező hegybe.
Hát előbb hordtak egy hegyet.
Hegyet építettek is benne az M6-os.
Igen. Hát igen, szóval, hogy ott is voltak ilyenek, de csak ők már korábban elkezdték ezt a játékot, mert már 1986 óta EU tagságot szereztek. És igen, felpörögtek, megerősödtek. Az is érdekes egyébként, most így a spanyolokhoz viszonyítva, hogy például a portugálok nagyon, nagyon jó, nagyon megtanulnak nyelveket. Tehát, hogy az egyik legerősebb például az angol tudásuk, franciául is tudnak sokszor, és még ha harapófogóval húzzák ki belőlük, akkor spanyolul is beszélnek, de az egy kicsit ilyen...
Az már inkább identitás és kérdés.
Ez olyan, mint a spanyoloknál, hogy ugye katalánok, ők nem spanyolul beszélnek, hanem katalánul. Igen. Na innen fogjuk folytatni Borbát Péter író túravezetővel, mindenképpen maradjatok velünk.